are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. Ma este a klasszikus zene egyik örömünnepéről számolok be, a Virtuózok elnevezésű zenei versenyről, amely jelenleg már megkezdte 6. évadját. Az elmúlt években résztvevő fiatalok tehetségét már sokszor megcsodálhattuk, és semmi kétség, ez így lesz az ezévi vetélkedőn is. Az első sorozatot már meg is nézhettük. Aki tudja az M5 vagy a Duna TV adásait nézni, az egyenesben élvezheti a műsort, akinek ez gond, az a YouTube-on is megnézheti bármikor. Én ezt teszem, mert akkor jobb kép és hangminőségben élvezhetem a hangversenyeket. Nagyszerű dolog, hogy a klasszikus zene ilyen lehetőséget kap, bizonyítván, hogy a műfaj továbbra is él és nagy közönsége van. Persze sajnos nem annyira itt Kanadában, de otthon még feltétlenül nagy vonzó erővel rendelkezik. Az ezévi verseny más, mint a korábbiak. A Virtuózok 6. évadja túlnyúlik Magyarországon. Ezúttal további 4 országból várták a legfeljebb 20 éves virtuózokat. Csehországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Szerbiából. A cél, hogy minden eddiginél több emberrel szerettessék meg a komoly zenét. A döntőbe minden ország 4-4 tehetséget delegál. Amint mindenhol megvan a 4-4 kis virtuóz, kezdődik a nemzetközi műsor, november 27-től minden résztvevő ország vezető TV csatornáin egy időben, péntek esténként 20 óra 30 perckor lesz majd látható a virtuózok legújabb nemzetközi évada. Az elődöntő 2 fordulóból áll, országonként 2-2 versenyző képviselteti magát, ezt november 27-én és december 4-én láthatják majd a nézők. A döntő is 2 fordulóban zajlik, december 11-én és december 18-án. Országonként a 2-2 legjobb versenyző végső összecsapás ez a 2 adás, legvégül pedig országonként 1 győztes versenyzőt hirdetnek a szuperdöntőben, azaz a fináléban. A zsűri a már jól ismert nevek mellett kibővül nemzetközi tagokkal. A magyar zsűritagok között vannak szép számmal számunkra is ismert nevek. Elnök Miklósa Erika, világhírű szopránénekesnő. Ottawában is találkozhattunk Batta Andrással és Balázs Jánossal, rádiónk műsorában pedig néhány hete Várdai Istvánt mutattam be. Batta Andrással, a Virtuózok verseny egyik alapító személyiségével készített interjúm, a Magyar Ház honlapjának Videokrónika című rovatában látható. Ugyancsak emlékezetes az a koncert, amelyet a Magyar Házban láthattunk, a Virtuózok verseny korábbi győzteseivel. A nemzetközi zsűri ismert művészekből áll, a szuperdöntő vendége pedig Placido Domingo lesz. Mai műsorunkban Miklósa Erika felvételeiből válogattam. Először hallgassák meg Mozart varázsfuvolájából az Éj királynője egyik áriáját Miklósa Erika előadásában.
Sto
Dölib Lakmét című operájának csengettyű áriája minden koloratúr szoprán kedvelt és tehetségét bizonyító darabja. Hallgassák most meg a Lakmé híres áriáját Miklós Erika előadásában.
Thank you.
A következő részletben a Virtuózok zsűriének két tagját is hallhatják, Miklósa Erika mellett Molnár Levente énekel. Papagéno és Papagéna kedves duettjét adják elő Mozart Varázsfuvola című operájából. Befejezésül hallgassanak meg a múlt heti Virtuózok válogató hangversenyéből egy ízelítőt, ami számomra külön élmény volt, hiszen magam is megvívtam harcomat ezzel a darabbal, de így sose tudtam eljátszani, mint azt az alig 14 éves Rozsonics Ildikó tette. Hallgassák meg Liszt Manók tánca című koncertetüdjét. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok! A mikrofonnál Tóth Magdolnát hallják. Az elkövetkező percekben Köntés Bélával rögzített beszélgetésünket hallhatják, amelyben Kenész Ferenc erdélyi költő verseit szavalja, ajánlja a figyelmükbe.
Szép jó estét a hallgatóknak! Ismét jelentkezünk Kenész Ferenc verseivel. Kenész Ferenc párciumi születésű költő, Szalontán, Nagy Szalontán született aranyszülővárosában. Nem ő az egyedüli, se arany, se kenéz az egyedüli híressége a városnak, de városkának, mert ez kicsi városka volt. Bocskai 300 hajdut telepített oda, feltételezem a 17. század legelején, és abból nőtt ki szépen, és hű maradt végig. Most már lassan, még többségben élnek ott magyarok, de, és mindig is magyar városka volt, de mezőváros, de változnak a dolgok. Na most ez a Feri 44-ben született, ahogy említettem, és minden verset bizonyos fokig önéletrajzú vonatkozású. Önéletrajzi vonatkozásai vannak mindennek, és mivel én meg 50-ben, aránylag közös volt az élményvilágunk, az ővé egy kicsivel radikálisabb, de bele tudok érezni, és ezért is választottam ki, jelöltem meg őt, hogy fordítok belőle, mert úgy érzem, hogy meg kell őrizni az más a világ, valamilyen világnyelven a közös emlékezetnek. Na most az első versével az úgynevezett pionír, úttörő gyerekek indoktrinációs mozgalmának az őskarára emlékezik, amin ő is átment, és aminek a kizengetét én is megértem még. És ez így szól, hogy azok a nagy orosz mesekönyvek. A főtéren összesen két emeletes ház volt. Az egyik az Úman palota. Abból lett a pionírház. Bundasapkában, sálba bugyolálva mentünk oda legelőször. Nagy kandallókban, nagy fahasábok ropogtak, és nagy orosz mesekönyveket nézegettünk. És azok mindegyikében nagy orosz tél volt, nagy orosz erdők, nagy orosz fák. Dehogy is tudtam én még akkor, hogy abban a nagy orosz télben, abban a nagy orosz erdőben, azok alatt a nagy orosz fák alatt, abban a szép, nagy, havas mesekönyvben, édesapám 38 hónapig volt a fák alatt bezárva, abban a nagy, szép orosz mesekönyvben. Riporterként is működött, úgy kezdte, azt hiszem, és aztán hamar bemutatkozott költőként is, józan hangon írt, és iróniával is nagy-nagy érzékenységgel. Megnősült egy képzőművészetit végzett textiles képzőművészt, hölgyet vette, csodálatos, nagyon szép volt fiatal korában az Ágnes. Sokan irigyelték a Ferit. Boldog házasságban élt, két leány gyermeket szült az Ágnes, és ritkán ír a magánéletéről Feri, de ez, azt hiszem, ami most következik, az egyik legszebb verse. Vagy legalábbis a gondolata nagyon szép. Pecséttörés. Egyszer csak partot érnek ajtaink előtt egykori szerelmes szavaink, üzeneteink, mintha véletlenül dobódnak küszöbünkre. Asszonyunk szótlanul veszi fel, mint a napi postát, s a zárt üzenettel kezében bejön szobánkba. Áll szótlanul, s nem nyújtja felénk. Érezni, s ujjain látni lehet, dobog tenyerében az a távoli sziget, melynek titkát reánk bízták akkor egyszer régen, s most fel kell törnie valakinek a pecsétet.
két lány virágot szedni elindulának, kezdének menni. Egyik a mástól kezdték édezni, ki volt az este téged kéretni. Tárva fejemnek, hogy a tíz közül melyikhez menjek, hogy virág helyett kórot ne szedjek.
Nem tudom miért, de nagyon szeretem. Na, még egy ilyesmi. Persze ez nem ház, ez csak így. Ez egy nagyon jó pofa, egy költőtársnak dedikálta ezt a kis versét, és én élek a gyanúperrel, hogy olyan érzékenységgel írta meg ezeket a konkrét műveket, amikben a dedikált opera általában, ahogy a dedikált fejezi ki magát, abban a érzelem értelmi körben mozog. És mindjárt kiderül, hogy mire célzok. Ez történetesen Köntő Szabó Zoltánnak dedikálja. Címe: Esti táblák irányító jelek. Az esti fények körbe szaladják a várost. A színházban lánykák készülnek izgatottan, mintha Rómeót és Júliát adnák. Minden este, minden alkalommal, s csak nekik, közönség nélkül. Nem azt adják. A Jancsi és Juliska megy, korhatár nélkül. Szűcsök ülnek a szépasszonyok árnyékában, s mintha Bibliát másolnának, oly áhítattal öltögetik tűiket a készülő bundácskákba. A doboz kiborul, s a nők, mintha tűkön lépkednének, oly ingerlően távoznak a szűcsök életéből, ki az utcai télbe. És akkor felolvasok legalább még egyet, még egy verset, amit Feri Bodor Ádámnak dedikált. Na most ez a Bodor Ádám, azt tudjuk, 80-nak. Ő is betöltötte már sajnos, de és édesapja Kolozsváron teológiai tanár volt. Sokat, ő is indexen volt nagyon sokáig. Nem engedték tanulni, stb. De sikerült, mert kiváló humorérzékel megáldott tehetséges ember, és tehát a víz felszínére tudott vergődni végül is, és hát Kossuth-díjas író lett belőle, az Ádám. az Ádámból, nagyon kedvesen. Na most ezt a verset Feri neki dedikálta, és azt hiszem, hogy egy kicsit Ádámnak kedvez ezzel a stílussal. Varjak, nyulak hangulata. Ülnek a varjak súlyosan, feketén, odafenn az ákegyén. Nincsen valami jó hangulatuk. Tegnap kihirdette a varjuk király, hogy mostantól kezdve mindannyiuknak tanfolyamra kell járniuk. Két tanfolyamat hirdetnek meg ebben az évben. Az egyik, hogyan kell repülni, a másik, hogyan kell kabátot varni. A varjaknak nincs valami jó hangulatuk. Nyakukon a tél, a határ letarolva, s akkor tessék még ez a tanfolyam ügy is. Aztán másnap lenn a nyulak között terjed el a hír. A nyul király rendeletet hozott. Ez évtől kezdve a nyulaknak tanfolyamra kell járniuk. Két tanfolyamat hirdetnek meg ebben az évben. Az egyik, hogyan tisztítsuk meg a vadászpuskát, a másik, különlegesen finom nyulpástétomok készítési módja. A rendelet az rendelet. Ülnek csöndben a nyulak és a varjak, s a maguk módján azon mond fondíroznak, hogy berúgjanak, vagy gondolkodjanak. Ezt Györfi Kálmánnak dedikálja, megmondom ős, költő, biztos találkoztunk otthon, de nem emlékszem rá. Viszont szép a vers, illetve nagyon jó pofa. Teli a szobám. Nehéz dolog egy tavasz összeszerelése, ha mind csak töviset és koszorút hordanak a pillangókhoz szokott kezek alá. Lehet-e így tavaszt építeni, amelyben kedvére léghajózhat az ember, s kacaghat hatalmasat kisdiák felől kelte nagy embereken? Ami szétszedhető volt, én mindent szétszedtem. Teli a szobám a darabokkal. Hogyan pászítsak mindent újra össze? Tövisek, koszorúk. A konyhaszéken egy megszeppent kisgyerek ül. Hiába várja a magyarázatot. Már nem akarok Afrikába menni. Az északi sarkra még kevésbé. A sarki újságos bódéhoz is egyre ritkábban megyek le. Tegnap lerészegettem, s belezuhantam a jéggel zajló folyóba. A közeli öntőde munkásai szedtek, és mikor magamhoz tértem, plüsspiros karosszékben ültem, mint egy isten, szemben a nagy kohóval, végítéletben, purgatóriumban. Tövisek, koszorúk. 42 éves vagyok. Tél van, és szeretnék még egyszer beleszeretni egy ibolyába. Isten pálcikája. Bujkáltunk sokáig az Istennel. Ő én előlem, én meg ő előle. Kedvemre való volt a játék, bár ő alig, hanem komolyan vette. Én meg csak úgy, mint a vatta cukrot. A szájban semmi, s mégis édes. S akinél a legtovább tart, attól elkívánjuk. Most már csak a pálcika van a kezemben. Isten pálcikája. Öreg lettem, mindent tudok már, de ennek az ízét nem tudom meghatározni. Hát, ízlelgetem Isten pálcikáját.
Akar változni, nagy átok van rajta, miért tudlak szeretni? Szeretni nem tudtam, de most már jól tudom. Búsulni nem tudtam, úgyis megtanulom.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottawai magyar rádió adásában. Az előző adásunkban a kanadai úti beszámolóm első részét hallották, amelyben Newfoundland tartományt mutattam be. Kanada 10 tartományból és 3 területből áll. A rend kedvéért keletről nyugatra haladva Newfoundland és Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta és British Columbia. A tartományok Nunavut, Northwest Territories és Yukon. Utazásunk következő állomása Nova Scotia, melynek fővárosa Halifax. Kanada közigazgatása igen érdekes, rétegekre osztja a felelősséget, és a szintek más és más dolgokért felelősek. Az országos, Kanadát érintő ügyekben a kanadai kormány a felelős és dönt, hoz törvényeket. Ilyenek a pénzügy, az egészségügy, a honvédelem, a diplomácia. Az ország fővárosa Ottawa. A következő szint a tartományi és területi kormányok szintje. A tartományi kormány feladata a tartományon belüli egészségügyi intézmények működtetése, az úthálózat karbantartása és így tovább. A harmadik szint a megyei, városi ügyek igazgatása, mint például a mentőszolgálat, rendőrség megszervezése, fenntartása. E kis kitérő után folytassuk útunkat az országban. Nova Scotia, Új-Skócia nevének eredetét könnyű kitalálni. Rengeteg skót bevándorló érkezett ide. A nagyobb városok, Halifax mellett, Truro, Lunenburg, Yarmouth, Digby, New Glasgow, Port Hawkesbury és Cape Breton. Mi 3 városba fogunk ellátogatni, jelesül Halifax, Truro és Lunenburg városokban. Halifax Kanada egyik legnagyobb kikötővárosa, és a kanadai haditengerészet Atlanti-óceáni bázisa. A belváros roppant hangulatos, a kikötőtől mindössze 6-8 utca terjedelmű. A kikötőben található a nevezetes 21-es dokk, ahol az 1960-as évekig a bevándorlókat szállító hajók kötöttek ki. Természetesen van egy Dock 21 nevű étterem is, ahol időről időre különféle bevándorló nemzetek ételes specialitásaiból válogathat a vendég. Ott jártamkor skót hét volt, és ennek megfelelően skót specialitásokat kínált az étterem. Talán a legismertebb a haggis, ami igen hasonlít a mivéres hurkánkra, melyet krumplipőrével és fehér retek szószal szolgálnak fel. Egy kis múzeumban megtekinthetők a korabeli iratok, fényképek. A kanadai történelem legnagyobb katasztrófájának is a halifaxi kikötő volt a színhelye. 1917. decemberében egy Európába lőszerszállító hajó összeütközött egy másik üres szállító hajóval, és a lőszerszállító hajó kigyulladt, majd az ütközést követő 30. percben felrobbant. 2000 ember azonnal meghalt, 9000 fölött volt a sebesültek száma, és 5 kilométeres körzetben minden ház összeomlott vagy megsérült. A város legjobb tengeri herkentjüket feltálaló éttermei itt a kikötőben találhatók. Mindig friss, természetesen, és igazán ízletes fogások. A kikötőtől 15 perc gyaloglás után érjük el a citadellát, ahonnan pazar kilátás nyílik a városra és az öbölre. A belvárosban mindenféle üzlet jó vásárlási lehetőséget biztosít. Egy kis kitérővel eljutunk Peggy's Cove nevezetes halászfalujába, amely ma a világörökség részét képezi. Tüneményes, 50 lakosú halászfalu. A legismertebb és szintén a világörökség része a kis falucska világító tornya. A torony 1915-ben épült, és azóta mutat irányt a tengeren hajózóknak. Halifaxból tegyünk egy kirándulást Lunenburgba, Truron keresztül. Truro a Bay of Fundy-öböl csücskében található csomópont. Itt halad át a vasút és az út Montrealból Halifaxba, valamint a Nova Scotia vasút Cape Bretonból Yarmouthba. A Bay of Fundy öbölről bőven lesz szó, amikor New Brunswickot mutatom be. Most csak annyit, a Bay of Fundy öböl az a hely, ahol a világon a legnagyobb az árapály szint különbség, 14,5 méter. Lüneburg felé keresztül megyünk egy varázslatos szép kis falun, Maloni Béja neve. Amikor beérkeztem a faluba, éppen szombati piac nyüzsgése fogadott, és egy jó órát bámészkodtam, majd vettem két ékszert, egy nyakláncot és egy medált a feleségemnek. A nyaklánc, mint kiderült, értékes darab, megtalálható az Antik Ékszerek című könyvben. Ne gondoljatok vagyonra, 20 dollárért vettem, és kiderült, hogy 150-et ér. Végre megérkeztem Lüneburgba. Napsütéses szép idő volt, és a város, mint egy kis ékszerdoboz úgy ragyogott. Lüneburg városa és kikötője is a világörökség része. Megnéztem a tengerészeti múzeumot, felmentem egy tengerjáró vitorlás fedélzetére, meghallgattam egy szabadtéri koncertet, pont úgy ültem, hogy a kikötőre és az öbölre néztem, bebarangoltam a belvárosba, majd megvacsoráztam egy picike étteremben, ahol mindössze 10 asztal volt, de életem egyik legfinomabb rántott halát ettem sült krumplival, és fillérekért a halifaxi árakhoz képest. Élményekkel telő nap után érkeztem vissza Halifaxba. A következő alkalom a New Brunswick és Prince Edward szigetéről lesz szó. Köszönöm figyelmüket, mindannyiuknak jó éjszakát kívánok!
Van az úgy,